9. Fél hétkor már világos nappal volt, és a tanteremben vártuk Kuzmics századost, mert számtan volt az első óra. A kenguru rendszerint késett. Kvetti Fidél fúvócsővel célozgatta hátulról medvefejét, és az apró nyálas papírgalacsinok javarésze célba talált. Szeptemberben még korán kelt a nap. Már a hálóteremben kivilágosodott. Aztán tolódott egyre későbbre a napkelte. Csak a csukló gyakorlatnál kezdett pirkadni. Aztán az étteremben égtek a lámpák, és mialatt reggeliztünk, akkor világosodtak lassan az ablakok. Még később az első órán hajnalodott, decemberben már csak a második órán. Medve is piszeorral érkezett szeptemberben. Elég hamar megváltoztak az arcvonásaink. A puha orrok és az arcizmok önfelett mozgékonysága, de szeptember második felében medve még ugyanolyan pisze volt, mint ahogy érkezett. Kmetti Fidélnek is finom, lányos arca volt, bár másképpen, mint Tóth Tibornak. Mancinak hívták emiatt. Nem kellett lámpát gyújtani a tanteremben, olyan világos volt a reggel. Tiszta volt az ég. A Manci galacsinjai többnyire eltalálták medve tarkóját, de az újonc hátra sem fordult. Az édesanyja elutazása óta eléggé megváltozott. Idegesség nélkül ült a helyén, és a szülővárosára gondolt. Budapest a Duna két partján fekszik. Ősi település. Első kerület, vár, Krisztina város, Tapán. Hát a lágymányos. Második kerület, Víziváros, országút. A hidakról le lehet nézni a vízbe. Úgy, mint főképp a Ferenc József hídról és az Erzsébet hídról, ahol a 27-es jár. Sok zöld víz hömpölyög odalent sötéten, nyugtalanul. Medve egyszer régebben, amikor másodszor fújtak galacsint a nyakába, felállt a székére és hátrafelé fordulva ordítozott Kmetti Mancira. Nagy munka volt, hogy így dübejött. Voltak ilyen kitörései, bár egyre ritkultak. Az anyja látogatása után azonban megváltozott. Egészen közönyössé vált, és hosszú ideig nem csinált semmilyen nevetséges, erőszakos dolgot. Oda nyúlt a nyakához, de nem nézett hátra. Nem törődött a papír galacsinokkal. Várta az anyját. A vezényszavakat is így hajtotta végre. A keddi gyakorlat végén Schulze végignyaladta velünk a gyakorlóteret valami miatt, talán Asbóth Imre miatt. Feküdj, föl! 20-30-szor. Felálláskor egy lépéssel előbbre került az arcvonal mindig. Így közeledett a fél század lépésről lépésre a felső kapufához. Föl! Fek! Schulze már messziről vakkantgatta a vezényszót, mert megállt egy helyben. Föl, hátra, arc, fek! Nem volt sár. Medve levágódott a fűbe, és egy pillanatra lefektette a fejét is puhán. Jól esett elnyúlnia, ha bár egy másodperc múlva már újra fel kellett ugrania. Ez sem bánta. Várta az anyját, és nem törődött többé semmivel. Föl! Tulajdonképpen rögtön várni kezdte az asszonyt, alig, hogy elment. Aztán várta minden nap. És hogy nem jött, hát minden nap csalódott. Pedig tudta, hogy remény nélkül reménykedik. És a legrosszabb az volt, hogy látta, nem tehet mást. Nem nagyon maradt egyebe, mint ez a reménytelen reménykedés. Bele kellett kapaszkodnia. Csak később kezdett emlékezni rá, amikor teltek a hetek, hogy az anyja búcsúzáskor mondott valamit. Olyasmit, hogy mégsem jön el újra, mert az ezredes lebeszélte róla. Hogy rossz szemmel nézik, hogy a nevelési elveikbe ütközik így meg úgy, a növendék hátrányára lenne. Medve nem értette ezt akkor, és nem is figyelt rá. Ez nem volt valódi dolog, csak olyan papírmasé. Felnőttek társas játéka a szavakkal, minek ilyet elmondani. Hiszen az anyja tudja jól, hogy el kell jönnie. El kell jönnie. Mert ha nem jön, akkor már késő lesz. Akkor valami jóvá tehetetlen történik. Akkor az anyja nem értette meg őt. Nem értette meg, amit ő nem tudott elmondani, pedig felelt rá a nevetésével, a nyaktartásával. De akkor lehetséges, hogy mégsem értette meg. Medve tapasztalta, hogy a szavaival és cselekedeteivel csak nagyon tökéletlenül tud bánni. És mégis, ha néha mindent rosszul mondott és rosszul csinált is, édesanyja sohasem dűl be ezeknek a torz, teljesen hamis látszatoknak, hanem a szíve mélyén világosan megértette őt. Hitt tehát abban, hogy a gyarló szavakon és nehezen kormányozható tetteken túl sokkal épebb és egészségesebb titokzatos megértés köti össze egyik embert a másikkal. Hitt abban, hogy egyenesen beleláthatunk egymás lelkébe. Most ez a hite megingott. Megingott, aztán újra megszilárdult. Megint kétségek árasztották el erősebb hullámban, s megint fölébük kerekedett. Birkóznia kellett a kételyeivel életre halálra, mert ha ez a rejtélyes, mély, eszköztelen megértés nincsen, ha csak délibáb volt, akkor teljesen magára marad, kiszakad a világból, nincs többé semmilyen útja az emberekhez. Hiszen beletörődhetnék, hogy az, aminek látszik, élhetetlen, bánatos, elég gyáva, és sok tekintetben ostoba kis nyomorult. De ez csak alkalmi szerep volna, amit azért játszik el nekik, mert nem tudnak többet felfogni belőle. Ő maga nem volna jelen, valóságosan. Hinnie kellett tehát minden áron, és reménykednie tűzön vizen át, mert ezzel az utolsó szállal kapaszkodott az emberi világ valóságába. Nagyjából semmi mással nem törődött. Közönösen tűrte mindent. Csinálta a vezényszavakat. Várta az anyját. Hosszú idő múlva egy ködös reggelen mégis újra kitört belőle a régi izgágasága. Isten tudja, mit gondolt magában, amikor némi tétovázás után visszalökte az ágyra merény fehér neműjét. Az arcán csak kétségbe esett tehetetlenség látszott. Talán attól szenvedett, hogy nem képes egyetlen ökölcsapással szétszúzni az egész világot. Vagy talán attól, hogyha már erre nem képes, miért nem tudhat legalább uralkodni a saját gesztusain. Minden esetre kizökkent hetek óta tartó fásult egykedvűségéből egy pillanatra. És én csak azt láttam, hogy megint valami baromságot csinál, aminek mi fogjuk meginni a levét, újoncok. Még külön rajunk volt, s fekete zubbonyt hordtunk. Pongrácz, Szabó! Kiabált a drág tovább a neveket. Szabó Gerzson felvette az ágyról merényi ingét és nyakra valóját, hogy elvigye neki, s egyúttal nyakon ütötte Medvét. Ahogy Medve végigment az ágysoron, itt is, ott is beleöklöztek. Valaki elgáncsolta, de nem esett el, csak megtántorodott, és megcsúszva beleverte a hónalját az ágy vastámlájába. Halász Péter, aki előző délután csomagot kapott, skatujával a kezében odament Medvéhez. – Mostál már szájat? – kérdezte lelkesen hadarva. – Mostál már szájat? Medve éppen a helyére ért, és csodálkozva nézett fel Petárra. – Mostál már szájat? – Miért? – kérdezte Medve óvatosan. De nem volt elég óvatos. Hát, hogy kinyalhasd a valagam, felelte Halász Péter. Éppen a miértet nem kellett volna mondani a medvének, mert ez volt a csattanója ennek a szellemességnek. Minden miértre ez volt a válasz. Különböző ötletekkel csikarták ki a miérteket. Hallottátok? Elmarad a földrajzóra. Vagy bot az irodába, vagy le kell adni a lábszárvédőket. Miért? Hogy kinyalhasd, felelték annak, aki megkérdezte. Nevetés támadt, és láttam Medvén, hogy megsértődött. Ez bosszantott. Tudhatná, hogy ennek a tréfának alig van személyes éle. Velem még az este megcsinálta ugyanezt Halász Péter. Beugrottam, mert azt hittem meg akar kínálni a csomagjából. És nekem is rosszul esett a tréfa, hiába tudtam, hogy nincs személyes éle. Csak hogy az más volt. Én, ha nem is józanul, de majdnem érthető regényességgel egy szikrát számíthattam rá, hogy esetleg megkínál. De nem is ez volt a lényeg. Más bosszantott. Halász Péter bolondozásával és Szabó Gerzsó nyaklevesével medve nagyon jól járt, mert ilyen módon nagyjából lezárult az ügye. Láthatta, hogy szinte jó akaratúan elsimították a súlyos dolgot. Járhatott volna rosszabbul is. Ha mindenki megdermed, és Szabó Gerzsó meg a többiek semmit sem csinálnak, ami elég természetes lett volna, akkor medve viselkedése megkapja a valódi hangsúlyát. Egyenesen, Merényi személye ellen követett el sértést, a folytatása pedig valószínűleg párbaj lett volna a hálóterem végében. Látta már ilyen párbajt, mert ott volt az ágyam, és mert az ember nem tudta elfordítani tőle a tekintetét, hiába szerette volna. A spanyol fal mögött vívták, alsónadrágban, rövidnyelű poroló korbácsokkal. A hatágú korbács bőrszíjainak a végére kis füles részgombokat is kötöztek. Rendszerint első vérre ment, legalábbis a merényiék egymás közt vitézkedésből párbajoztak. De láttam csúnyábbat is. Amikor Merényi nem hagyta abba az első vérnél a B-osztályos Asbóth Imrével, körülállták őket. Győzni nem lehetett, menekülni sem, támadni sem, védekezni is csak 20-30 másodpercig. Volt bizonyos technikája a dolognak, bár leginkább csak arra lehetett törekedni, hogy a szíjak összeakadjanak. Mesztelen felsőtesttel kellett kiállni, és este folyt le mindig, Bognár szolgálatában. Reggelre behegettek a kellemetlenebb sérülések is, és mindenki fel tudott kelni rendesen. Merényinek volt tört gyantája, a vívóteremből hordozta fel, s begyantázta a tornacipője talpát. A csuklójára zsebkendőt kötözött, s alsó nadrágját felgyűrte térdig. Medve előreláthatóan megmenekült a párbajtól, ezt érezni lehetett a hálóterem levegőjéből. Halász Péter sem ment volna oda hozzá a papírdobozával, hogy mosott-e már szájat, ha vészterhesebb a hangulat. Mégis, medve megsértődött még külön ezért is, s nyilvánvalóan nem volt tudomása semmiről, főképp Szabó Gerzson ösztönös jó akaratáról. Ez bosszantott benne. Voltak éppen mi a lópikulát akar, gondoltam dühösen. Talán nyaljuk ki a fenekét, amiért felelőtlenül ingerlít Merényit, gondoltam. De nem mondtam ki hangosan, pedig Szeredi egy fél pillantást vetett rám, mert úgy látta, hogy kérdezni akarok valamit. Még levonuláskor is égtek a lámpák, pedig ilyenkor már virradt. Október elején jártunk. Ahogy kiléptünk a főkapun, először visszahőkölt az ember. Sorra minden tagpár megtorpant egy pillanatra. Féltünk belemenni a kásás, sűrű ködbe. Pedig már felkelt a nap. Semmi más nem látszott, mint a kapu fölötti két lámpatáján két szétfolyó bágyat fénygömb, a köd rétegein átderengve. Nem lámpanagyságú, hanem hordónagyságú, sárgás péptömeg, ami nem világított, csak ott volt. Aztán, 3-4 lépés után kezdett ez is eltűnni. A csuklót, amit Bajos volna polgári nyelvre lefordítva mondjuk kötelező, csoportos reggeli tornának nevezni, mert egyfelől nem is volt kötelező, csak annyira, amennyire harangnak kötelező szólni, ha húzzák, vagy amennyire a fejszének kötelező kint tartózkodnia az udvaron, ha kihajították, másfelől pedig senki sem erőltette azt a látszatot, hogy testedzés a célja. Pusztán arról volt szó, hogy hajnalonként egy fél órás büntetéssel kezdjük mindig a napot, hiszen a csuklóztatás más időpontban leplezetlenül büntetés számba ment. Egy szóval a reggeli előtti csuklógyakorlatot nem a játszótereken tartották, hanem a főépület előtt, a gyepágyakat, a puszpánk, tuja és fenyő csoportokat körül ölelő, széles, kavicsos sétányon. Rajonként álltunk fel, nyitódva, kartávolságnyira egymástól, és csináltuk a fekvőtámaszokat, karlendítéseket, térdmély hajlításokat, rajonként futottunk körbe a kavicson minden negyedik lépés megnyomva, és a légző gyakorlatok után a látszólagos összevisszaságból egyszerre megint rendesen sorakozó századok lettek. Minden rajnak megvolt a maga helye, és bár némelyiknek 100-150 lépést is kellett még menetelnie a főkaputól, behúnyt szemmel is oda találtak volna. Ez a soha nem tapasztalt vastag köd azonban zavaró volt. Riasztó volt. Ahogy először álltam ott ebben az ismeretlen ködben, féltem. Furcsa, ijesztő, rossz érzés volt, hogy csupán a közvetlen szomszédaimat látom, és őket is kissé szétfolyó körvonalakkal, mögöttük pedig rögtön bezárul ez a fal, körbe-körbe minden irányban, alig pár lépésnyire tőlem. A rajparancsnokok nem látták az embereiket, legfeljebb a középsőt, s jóformán azt sem tudták, hol áll a rajuk. Csak kiabálták bele az áthatolhatatlan szürke kásába a vezényszavakat, titkolt idegességgel. Csípőre! 2, 1, 2, föl, terpeszállás, és lép, re, 2, karokat, 4. Keresztbe kasó szálltak, úsztak a kiáltások magasabb, mélyebb, közelebbi, távolabbi hangokon, és elenyészően csekély, rossz hiszeműség kellett csak hozzá, hogy az ember ne értse meg, ki vezényel, mit és kinek. Szorongva, tétován emelgettem a karomat, amikor észrevettem, hogy a jobb oldali szomszédom kedélyesen zsebrevágta a kezét, és nyugodtan ácsorog egy helyben, nem csinálja a vezényelt gyakorlatot, mintha nem is hallaná. Lassan elmúlt a pánikérzésem, és követtem a példáját. Mindenki lazsált, csak a balra előttem álló medve Gábor csuklózott szorgalmasan és maflán, úgy láttam. Pedig észre kellett vennie, hogy én sem hajtom végre a vezényelt gyakorlatokat. Amikor bevonultunk, az étterem előtti folyosón ülepen rúgtam. Ilyenkor a bal szár ment elő. Rosszul állt meg, és majdnem neki mentem. Bognár már kétszer hátraarcot vezényelt, és sétáltatott bennünket oda-vissza a vesztibülben. Alig vártam már, hogy reggelizhessem. Fél század, vezényelte Bognár, és medve a következő lépésre megállt hirtelen. Neki mentem egy kicsit. Gyorsan lépett kettőt, és Bognár csak most fejezte be a vezényszót. Aj! Én is kiestem az ütemből, és mérgemben meg attól való féltemben, hogy a tiszthelyettes újra visszafordít bennünket, a térdemmel ülepen rúgtam medvét. Ez nagyon elterjedt, szinte semmit mondó lábmozdulat volt itt. Én mégis rögtön megbántam. Igaz ugyan, hogy elég dühösen és erélyesen csináltam. De először rúgtam bele valakibe, ha Orbán elemért nem számítjuk. Bognár tiszthelyettes nem vette észre a dolgot. Oszolyt vezényelt. Mások azonban észrevették. Az asztalomnál ülők közül Szabó Gerzson és Drág, s mind a ketten elismerőleg vigyorogtak rám. Szabó még Tarkón is legyintett barátságosan. Váratlanul tehát jóra fordult az egész. Szinte népszerű lettem, úgy éreztem. Majdnem ember számba vettek, amiért farba rúgtam medvét. Most már én is másképp láttam a dolgot. Vidám férfiasságnak láttam. Belharaptam a ropogós, friss zsömlémbes, mohó nagykortyokban ittam rá a forró, édes kakaót. Drágék nevettek valamin. Velük nevettem, tele szájjal. Bár nem tudtam, hogy mind.